Kedves gyülekezet! Pál apostol feltett egyszer egy kérdést az efézusi tanítványoknak. Apostolok cselekedete 19. fejezet számol be róla, hogy misszió útján egyszer Efézusba érkezett Pál apostol, ahol talált néhány tanítványt, és velük beszédbe elegyedve tette fel nekik ezt a kérdést, hogy vajon vettetek-e szent lelket? És mi volt erre a válasz, akik esetleg már ezt ismerik jól, ezt a történetet, mi volt erre a válasz? Sőt, inkább azt sem tudjuk, hogy van-e szent lélek. Ez volt a válasz. Vagyis, hogy őszintén megmondták, hogy ők bizony még csak nem is hallottak róla, nemhogy vettek volna. Hát azt gondolom, hogy mi ehhez képest már jóval többet tudunk a Szentlélek személyéről, munkálkodásáról, ugye a Biblia alapján. Miket tudunk? Hogyha most így elgondolkodunk rajta, és összeszedjük, akkor miket tudunk mondani? Ugye a Atya, Fiú, Szentlélek a Szent Háromságként emlegetett isteni személyek közül, mik azok, amik őrá jellemzőek? Jó, köszönöm. Tehát miket tudunk mondani, mik jellemzőek személyére, munkálkodására? Hát azt hiszem, azzal kezdhetjük, hogy a legrejtettebb, legtitokzatosabb személy a Szent Háromság személyei közül, személye és munkája is soha nem látható, fogható közvetlenül, háttérben marad. Hogy mégis mennyire fontos szerepe van, ezt jelzi az, hogy milyen nagy jelentőségű eseményeknél tesz róla említést a Biblia. Most megint csak egy kérdést tennék fel, hogy hol olvashatunk először róla? Igen, így van. Tehát Mózes első könyve, első fejezet, első verseinél, mielőtt Isten a földön életet teremtett volna, illetve mielőtt világosságot. Szóval tényleg a kezdet kezdeténél azt olvassuk, hogy a föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát mikor Isten életet akar teremteni, mielőtt élővé, élettelivé teremtette volna ezt a földet, azt olvassuk, hogy Isten lelke ott volt. Isten lelke lebegett a vizek felett. Azután, ugye az Ószövetség legelején van, utána az Új Szövetség legelején ismét találkozunk vele, egy nagyon hangsúlyos, a legfontosabb eseménynél. Mit is olvasunk? Ugye az angyal megjelenik Máriának, kinek megjelenti, hogy gyermeke fog születni. Ő pedig felteszi a kérdést, megdöbbent a beszéden, és felteszi a kérdést, hogy mi módon lehet ez, holott én férfit nem ismerek. És akkor mondja az angyal, hogy a Szent Lélek szállt reád, és a magasságos ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik is, szentnek hivatik az Isten fiának. A leghangsúlyosabb dolgok megint. Utána Jézus keresztségekor, amikor galamb képében leszállt rá. János evangéliumában olvasunk is arról, hogy keresztelő János azt mondja, hogy neki Isten kinyilatkoztatta előre, hogy akire a galamb leszáll, az az. Ő az. Ő a megígért messiás. Akire a galamb leszáll. Neki ezt külön kijelentette. Utána számtalan más helyen is olvashatjuk, hogy például kiküldte a tanítványait, a Szentlélek erejével, hatalommal felruházva, hogy tanítsanak, gyógyítsanak, végezzék a szolgálatukat. Rájuk lehet, vegyetek szent lelket, olvassuk János evangélium 20. rész 22. versében. Olvassuk, hogy vigasztalóként küldi el a nyomorgók, a szenvedők, a bánatosak, a bűneik miatt bánkódók vigasztalására, erősítésére. Maga helyett küldte, önmaga helyetteseként. Nem is lehetne más személy, csak zárójelben jegyzem meg, sem emberi, sem mennyei személy. Isten helyettese, csak a Szent Háromság harmadik személye. Hát elküldte maga helyett, miután ő elment erről a földről. És a Szentlélek el is jött, hatalmas változásokat idézve elő, ugye a gyávát, aki megtagadta, bátorrá téve, hogy még mikor megfenyegették és megtiltották, hogy Jézus nevében tanítsanak vagy gyógyítsanak, Péter akkor is mondta azt, hogy hát nem tehetjük, hogy hát magad ítéld meg, hogy kire kell inkább hallgatnunk, Istenre vagy emberekre. Nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, azokat nem mondjuk. Egy más ember. Olvassuk az igében, hogy a Szentlélek száll tereád, és más emberré leszel. Ez egy ószövetségi eseményhez van kötve, ugyan, ott hangzott el, de ez minden esetben igaz. A Szentlélek képes más emberré tenni bennünket, és ennek Péter is az élő példája volt. Tehát az a kérdés, hogy alkalmassá tette ugye őket arra, hogy a megváltás munkáját vigyék tovább, gördítsék tovább, tanítsanak, gyógyítsanak, hirdessék az Isten országának ezt az evangéliumát hatalommal. Felruházta őket ezzel a hatalommal. De ez a kérdés, hogy miért csak ekkor történhetett ez? Miért csak ekkor? Korábban miért nem? Időlegesen akkor is volt erre példa, de nem ilyen nagyon nagy mértékben. Korábban mi minden nyilvánult meg a tanítványok között? A legszűkebb tanítványi körre gondolok, akik abban a kiváltságban részesültek, hogy 3,5 évig Jézus közvetlen közelében lehettek, éjjel és nappal, úton és házban, népes sokaság körében láthatták őt tanítani, betegágyaknál gyógyítani, egy-egy emberrel beszélgetni, ebben a hatalmas kiváltságban volt részük, amihez fogható iskola nincs a földön még egy, nevelés, tanítás, iskolája. És mégis, miért nem voltak korábban igazán alkalmasak a Szentlélek kiáradásának az elnyerésére? Mert mi nyilvánult meg közöttük? Vetekedés, vitatkozás, ki a nagyobb, ugye olvassuk ezt, nem egyszer, nem egy helyen. Itt nem is említ neveket, mert nyilván ez többekre is jellemző volt bizonyos mértékben. Jézus mit mondott? Ha én felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Felemeltetés, ez a kifejezés kettős értelemben is áll, megállja a helyét, és igaz. Szó szerint a keresztre felemeltetni, ugye ez a helyettes áldozatára utalt, másrészt átvitt értelemben is. Ha ő kerül a középpontba, ha ő tölti be a gondolkodásunk egészét, hogyha az őt megillető helyre kerül, mondhatnánk ezt így is, ha én felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok, akkor olyan hatalommal képes munkálkodni bennünk, és rajtunk keresztül általunk, amire addig nem volt példa. Egy picit ezt elrébb teszem. És hány nap telt el a két esemény között? Mennyi esemény telt el? A gyengeség, botorkálás, sőt, szétfutás, megtagadás. Tessék, Magdika, mit mondtál? Így van. Tehát 10 nap. Csak 10 nap kellett hozzá. Mind a kettőt hangsúlyozhatjuk, hogy csak 10 nap, de a 10 nap kellett. De ennyi kellett. Hol töltötték ezt el? A felházban, és mi? Bűnbánat, bűnvallomás, rendezések, megvallások. Ez kihagyhatatlan volt, de ennyi elég volt. Ez a hatalmas esemény, amit Isten fia megígért előre, hogy ez megvalósuljon, beteljesüljön. Ma nagy világossággal rendelkezünk a bekövetkezendőkről. És már sok minden nem csak profécia. Látjuk is, ahogy a szemünk előtt kezdenek megvalósulni. Azok a megígért események, amiket most nem sorolok fel hosszasan, mert tudjuk, hogy sokszor beszélgetünk ezekről. Tehát nagy világossággal rendelkezünk. Nem csak háborúk és háborúk hírei, járványok, földindulások, éhségek, és így tovább, hanem még minden, ami jön, ami ennek ezután jön. És mikor szakad mindennek vége? Tudjuk? Nem tudjuk. Az időpontját nem tudjuk, de az előzményét, a feltételét, azt igen. A háborúk, éhségek, járványok, földindulások megvalósulásakor? Az kell ehhez? Nem. Nem. Pont, hogy erre nézve azt mondja Jézus, hogy ez még nem itt a vég. Ez még nem itt a vég. Hanem, ezt az igét tudnunk kell tényleg fejből, igehelyszerűen is, hogy hanem amikor Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. Minden szó fontos. Isten országának ez az evangéliuma. Nem csak annyit mondott Jézus, hogy az evangéliuma. Ez az evangéliuma, a hiteles, torzulásmentes, tévtanításoktól, félrecsúszásoktól, csonkításoktól mentes. Ez az evangéliuma. Hirdettetik, és bizonyságul. Hitelesen, ami nem csak azt jelenti, hogy a tanítás szempontjából tiszta, makulátlan, torzulás és hiányosság mentes, hanem hogy akik hirdetik, azok is személyükben hitelesek. Mert az egyik vagy a másik kevés, kevés önmagában. Hirdettetik bizonyságul minden népnek, ez is fontos, akkor jön el a vég. Akkor viszont nincs semmi, ami feltartóztathatná. Akkor olyan gyorsan gördülnek a további események, és tegyük hozzá, hogy az a rengeteg szenvedés, ami a világ különböző pontjain élő embereket sújtja, amiknek a híre sokszor eljut hozzánk, és úgy megremegünk, azt hiszem, hogyha van bennünk egy kis együttérzés, hogy mi minden sújt a világ különböző pontjain embereket, háború, és így tovább, most is, nem a Föld egészét, hanem itt ez, ott az, de mi minden mérhetetlen szenvedés, gyötörés sújt embereket, gyerekeket, időseket, úgy általában összességében. Igazságtalanságok, még ott is, ahol katasztrófák nincsenek, elnyomás, igazságtalanság, kizsákmányolás, és így tovább, akkor mindennek vége szakad. Ennek a sok-sok rossznak. És mi képesíti az embereket, hogy bizonyságul hirdessék, hogy hitelesek lehessenek személyükben is. Csak is a Szentlélek. Enélkül csak szavak. Lehetnek tiszta szavak, lehet tiszta tanítás, és már az önmagában nagy érték. De az még kevés, mert azt mondja az ige, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ellen White több helyen ír arról, hogy ha ilyen fontos a Szentlélek személye, tőle indul ki, és rávezethető vissza szinte minden, noha rejtetten munkálkodik, akkor miért is nem beszélünk, prédikálunk és imádkozunk érte és róla többet és komolyabban. Ugye titokzatos és megfoghatatlan. Milyen jelképekkel találkozunk a Bibliában a személyét illetően? Milyen jelképekkel? Hát kezdhetjük azzal, hogy olaj, mert az olaj is, az is igaz. Mit jelent? Bevon, átitat. Ugye? Olvassuk ezt már az ószövetségi jelképek között is találkozunk ezzel. Aranyszínű olaj ömlik. Aztán az újszövetségi evangéliumokban, amikor Jézus beszélt a 10 szűzről szóló példázatában. Ott is a sok láthatóbb és foghatóbb eseményhez képest szinte olyan észrevétlenül meghúzódik, pedig azon múlik minden. A sok hasonlóság, ami van a két csoport között, az okos meg a balga lányok, leányok, akik kimennek, a szűzek, akik várják a vőlegényt. Mi az egyetlen különbség köztük? Lámpásuk van, olaj is van benne. A tartalékolaj, a Szentlélek. És látjátok, itt is milyen érdekes, hogy úgy meghúzódik, nem olyan látványosan van előttünk, de az egyetlen döntő különbség, ez lesz a végső időben a két csoport között. A különbség, a döntő különbség. Aztán hallottam, itt valaki mondta, hogy szél. Igen, a szél hasonlata is. Ugye azért is találkozunk többféle hasonlattal, mert egyel nem lehet megfogni, mert olyan összetett, olyan sokrétű, És ezek a jelképek, ezek segítenek a megértésben. Ugye a szél hasonlatát a Nikodémussal való párbeszédében mondta Jézus, hogy mi kell az újjászületéshez. Mit mondott Nikodémus kicsit úgy? Hát Jézus szavait úgy kicsit másfelé csúsztatva, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mondta Jézus. De születhetik-e az ember, ha vén? Hát bemehet-e újból anyja méhébe, és születhet-e újból, mondta Nikodémus. Azért annyit mondott, hogy te Izrael tanítója vagy, és te nem tudod. De utána nem fedte és korholta tovább, hanem inkább mondta a lényeges tanítást. Hogy mihez hasonlítható a lélektől való születés, a Szentlélektől születés. Azt mondja, a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jött és hova megy. Tehát a szél maga nem látható. De nagyon is látható a hatása, hogy elmozdulnak tárgyak, fölkap valamit, arrébb visz, mozognak az ágak, hajladoznak a fűszálak, ez mind látható. És ez nagyon jó, nagyon kifejező hasonlat, mert ugyanez érvényes a Szentlélek bennünk való munkálkodására, ami a külső dolgokra nézve igaz a szél vonatkozásában, ugye a Szentlélek is belső elváltozásokat idéz elő. Ugyanolyan valóságosan, ahogyan a szél kint. Megmozdulnak dolgok. Honnan jön, hová megy, titokzatos, rejtett, de valóságos a hatása. Valóságos. Külső és belső elmozdulások hatására megmozdulnak dolgok, és mondhatjuk azt is, hogy most már átvitt értelemben, nem a szélfágakat mozgató szélre gondolva, hogy a belső elmozdulások a feltételei annak, hogy külső elmozdulások legyenek. Ha bennünk hatékonyan munkálkodhat, akkor tud általunk és rajtunk keresztül is hatékonyan munkálkodni mások életében. Akkor hirdettethetik bizonyságul az Isten országának ez az evangéliuma. És használ még egy másik jelképet is a Biblia, Szentlélekre vonatkozóan. Melyik az? A tűz is, így van, a tűz. Én most az esőre gondoltam. A tűz az már a végső kiáradása. Én az esőre gondoltam most, amit több helyen is említ, de ugye milyen az elemek, szél, tűz, víz, szóval milyen dolgokat említ a Biblia. És az esőt ugye kétféle értelemben a korai és a késői esőt említi. Korai eső, hát ebben most nem megyek bele, mert mindannyian tudjuk, hogy miért, miből fakad, hogy ott Izraelben két esősebb időszak volt, alapvetően eléggé száraz környék. Az egyik, ami a magvetés után a szárba szökkenés segítette, a másik pedig később, jóval később a mag, a kalász beérlelődését. És ez most megint csak a mi életünkre vonatkozóan, a korai esőt a megtérésünk során egyből kapjuk a korai esővel jelképezett Szentlélek jelenlétét. Tehát részesülünk az ő lelkével való közösségben a megtérésünk során egyből. Fenntartás nélkül, a maga lelkéből adott nékünk, azt mondja az ige. Maga lelkéből adott nékünk. A késői eső, ahogy ott Izraelben is nagyobb és bőségesebb volt, nagyobb méretű, teljesebb mértékű, és mondhatjuk így is, hogy átitatódás szinte, és kiterjedtebb, most ilyen értem, már földrajzilag is kiterjedtebb, az egész földre vonatkozóan is, igaz az idők végét tekintve. Itt is mondhatjuk azt, hogy a második az feltétele, a másodiknak a feltétele az első. Az első. Első nélkül nincs semmi. Az korai eső, most a mezőgazdaságra gondolva először, nem segítette volna szárba szökkenni a magvacskákat, akkor nem lett volna mit beérlelni a késői esőnek. Hogyha nem részesülünk megtérésünk során a Szentlélek bennünk lakozásában, munkálkodásában, akkor nincs, kire, nincs az a változás, ami a feltétele a késői esőnek, hogy ki áraszthassa ránk, hogy megkapjuk. Itt mond az ige, azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy kérjetek. Kérjetek és adatik. Igaz ez minden szükségletünkre, ami itt a Földön van, de erre nézve fokozottan, mert hogy erről az ember egy kicsit talán hajlamos, ha nem is megfeledkezni, de úgy háttérbe szorul az ételhez, italhoz, napi szükségletekhez képest. Ami ha nincs, akkor úgy kiáltó szükséglet, rögtön érezzük, hogy egy késztetés, ugye? De hogy arra hív fel bennünket Jézus, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek, mert találtok, adatik, megnyittatik. Ugye készségesebben adja nekünk a jókat, és így fordítja másodszor, a szent lelkét, mint földi szülők gyermekeiknek a kenyeret, ha éhes, vagy a jó ajándékaikat. Váltó fogalomként használja, hogy jókat, vagy a szent lelket adja készségesebben, mint szerető földi szülők a gyermekeiknek a jókat, a kenyeret és az ajándékaikat. Ellen White azt is írja, hogy ebben az egy dolog, egy ajándékban, a szent lélek ajándékában minden más adomány is benne foglaltatik. Én azt gondolom, hogy nem ismeretlen itt legtöbbünk számára a szent lélekkel való az érintése, a vele való tapasztalatunk, mert hogy volt erről tapasztalatunk, azt gondolom legtöbbünknek. Mindenki szívesen mesél a megtéréséről. Talán egyébként ezt meg is tehetjük egymással időnként, hogyha találkozunk, akkor lehetnének olyan alkalmak, ahol erre nézve tapasztalatainkat elmeséljük egymásnak. Mert figyeljük meg, hogy mindenki szívesen mesél róla, a megtérése körüli időszakról, vagy egy eseményhez, mindenkinek más. Egy eseményhez köthető egy folyamat, mindenkinek más, nincs két egyforma. Csillogó szemek, megszínesedő arcok, lelkes visszaemlékezés szokott következni. Akkor hol a hiba? Teszem fel a kérdést, hogyha van ilyen tapasztalatunk. Hogy ismerjük már, éreztük, átéltük, nem ismeretlen számunkra, nem azt se tudjuk, hogy, hanem tudjuk, emlékszünk, vannak ilyen tapasztalataink, akkor hol a hiba? Szeretnék egy igét felolvasni az Efézus beliekhez írt levélből. Egy pillanat már is. Ugye mivel is kezdtük? Pál apostol Efézusban megkérdezte a tanítványokat, hogy vettetek-e szent lelket, és ők mit mondtak? Sőt, inkább azt sem tudjuk, hogy van-e szent lélek. Utána már egy gyülekezet alakult, és most így ír nekik. Így olvasom a 4. fejezet 29. versétől. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek, minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Idáig olvasom ezt a szakaszt. Azzal kezdhetjük, hogy sok mindent ki lehetne ebből a szakaszból emelni. Azt mondja, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Vagyis, hogy általa pecsételtetünk el. Ő a pecsét. A vele való közösség, nem a szombat önmagában. Nem a szombat formai megtartása, mert az önmagában semmit nem ér. Csak a kettő együtt. Ő a pecsét. Mint ahogy láthatjuk, hogy az öt okos szűznél is. Ez döntött el. Kimentek, a tettek szintjén rendben volt minden. Várakoztak. Minden helyén való volt. Ami hiányzott, az nem volt kívülről látható. De a döntő pillanatban eldöntötte a sorsukat. Minden ezen fordult meg. Tehát azt mondja, hogy általa pecsételtetünk meg, azt mondja, meg ne szomorítsátok Istennek a ma szent lelkét. Meg ne szomorítsátok. Milyen különleges, vagyis hogy megszomorítható, elűzhető. Valami olyan különleges, érzékeny viszonyra utal ez. Itt nem sértődésről van szó, hanem hogy megszomorodik. Nem erőlteti ránk a társaságát, ha nem kell. Közösséget rosszal, bűnnel nem vállal. Ha valamit tapasztal, érzékel az ember részéről, akkor ő visszavonul, mert nem erőlteti ránk a társaságát. Így olvashatjuk itt, még ha korábbról akarjuk olvasni a 4. fejezet 23. versétől, hogy mi a megoldás. Mert ugye ezzel kezdtük ezt a szakaszt, hogy meg ne szomorítsuk, minden, ami megszomorítaná őt, itt felsorol néhány dolgot, mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma, káromkodás, és a sort hosszan folytathatnánk, mert ezzel nincs vége. Ezek a látványosabbak, és hát van olyan is, ami nem látványos, de minden ebbe a kategóriába tartozik, azt mondja, ez kivettesség. Ugyan lehetséges ez? És lapozzunk egyet vissza a 23. verstől. Megújuljatok a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Megújulás. Ugye az első gyökeres fordulat, megtérés, metanója, gondolkodás megváltozása az első megtérés. Nem csak egyszer van rá szükségünk. Elég lehetne elvileg egy is, de az emberi természetünk sajnos hajlik a meglankadásra, megfáradásra, kicsit eltávolodásra. Nem kéne ezeknek így lenni. Atyám, fiai, nem kéne ezeknek így lenni, olvassuk a Bibliában. De van szólónk az igaz Jézus Krisztus, és ő újból és újból kész arra, hogy levegye a piszkos ruhát, és tisztában öltöztessen. Felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Mit jelent ez? Az elejét nem kell magyarázni. Az érthető. De hogy egymásnak tagjai vagyunk, hogy egy test tagjai vagyunk. Krisztus a fő. Mi olyan szoros kapcsolatban vagyunk vele, amilyen szoros kapcsolatban vagyunk egymással is. A kettő összefügg. Ha egy karnak nincs összeköttetése a test egészével, akkor a fejjel sincs. Ugye? Akkor elszakadt. Vagy a keringés az egész testben jár, ellátja tápanyaggal, éltető, oxigénnel és mindennel, ami csak kell, az egész test minden tagját, vagy amelyik elvált, abban nincs élet. Megdöbbentő, de tényleg erről van szó. Mit mond, hogy folytatja tovább? Ez egy olyan ige szakasz, aminek egyes részeit szoktuk sokszor kiemelve említeni, de lássuk meg az összefüggéseiben. Tehát felöltözzétek felszólító módban amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet, aki orozott, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén a kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Itt csak egy példát emel ki, sok-sok más dolgot lehetne említeni. Sok-sok más, vége hossza nincs, hogyha most akarnánk felsorolni a bűn lajstromot. De mind megbánható, mind elrendezhető, mindre van bocsánat. Mindre. Kivétel nélkül. És azt mondja itt ugye, hogy harag, lárma, felvettesség, felgerjedés, kivettesség. Belőlünk, de közülünk is. Közülünk is. Vagyis ne tűrjünk meg magunkban, és ne tűrjünk meg a sorainkban sem ilyet. Nekem úgy eszembe jut az az ige, amikor olvassuk azt Mózes könyvéből, hogy legyen egy kis ásócska nálatok, hogy ami tisztátalan, azt el lehessen tüntetni. Hogy Isten ne lásson valami utálatosságot közöttetek, hogy el ne forduljon tőletek. Minden, ami Isten szemében utálatosságnak minősül, az kivettesség. Belőlünk és közülünk is. Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy csak ilyen beszéd származik tőlünk ki, ilyen beszéd hagyja el a szánkat, mert ugye erre nézve is nagyon szép felsorolással találkozunk, hogy csak ami hasznos, szükséges az építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak, csak ilyen származzék ki tőlünk. Hasznos, szükséges az építésre, áldásos. Hát föltehetjük a kérdést magunknak, hogy ha Isten előtt állva, az ő mindent látó tekintete előtt állva halljuk ezt a kérdést, akkor vajon elmondhatjuk egy csak ilyen származott ki tőlünk az elmúlt időszakban, csak ilyen, kivétel nélkül. És ha nem, akkor még egy komoly figyelmeztetést találunk az igében, mégpedig azt, hogy a szív teljességéből szól a száj. Akkor nem csupán a beszéd szintjén van gond, hanem a szívünk szintjén. Akkor ezzel kell Isten elé járulnunk, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. De micsoda hatalmas örömhír és evangélium, hogy ez lehetséges. Hogyha erre a fájdalmas felismerésre jutunk, ha elfogulatlanul nézünk magunkba, hogy nem csak ilyesmi hagyta le a számot. Nem csak ami szükséges az építés, meg áldásos, meg hasznos, hanem más is. Akkor nem hagy bennünket reménytelenül összetörni, hanem szinte a szánkba adja az imádságot, ami már elhangzott egy hitbeli elődünk részéről. És az életében tapasztalhatjuk is a helyreállítást. Ugye Dávid volt ő. Tiszta szívet teremts bennem. Mert hogy ő teremtő erővel rendelkezik, meg tudja ezt tenni. Tiszta szívet teremt. Azt mondja, kérjetek, és adatik. Megteszi, ha kérjük. És mit mond még? Azt mondja itt az ige szakasz, az Efézusiakhoz írt levélben, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak. Mi az, hogy megengedvén? Mit, valamit megtenni? Nem. Kiengesztelődvén. Megengesztelődvén. Egymás iránt. Amiképpen Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Mit is jelent ez? Honnan ismerős ez a megfogalmazás? Azt mondja, amiképpen Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Eszünkbe jut egy hasonló, hogy akképpen, amiképpen mi atyánk, ugye? Bocsássátok meg a bűneiket az ellenetek vétkezőknek, és ezt kétszer megerősíti. Ha megbocsátjátok, akkor Isten is megbocsát nektek, ha nem, akkor Isten sem bocsát meg nektek. Mert aképpen bocsát meg nektek Isten, amiképpen ti megbocsátotok egymásnak. Aképpen, amiképpen. A legszorosabb párhuzam. És nincs kibúvó, mert még Jézus meg is említette, ismételte a mintaimádság után. Tehát pozitív és negatív formában egyaránt megismételte, hogy félreértés nehogy legyen, vagy ismeret hiányból fakadó fakadó tévedés. Tehát visszatérve ide, ugye megszomorítható a Szentlélek elűzhető szeretetlen viszonyulással, kemény szívűséggel, a belátás készségének a hiányával, vagy önigazultsággal, alázat nélküli magabiztossággal. És akkor ő mit tesz? Visszavonul. Nem erőlteti ránk magát. Nincs kényszer, nincs erőszak, ránk bízza a döntést. Amíg, ugye olvassuk az igében, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. De amíg végleg vissza nem utasítjuk, addig újból és újból finom késztetéseket ad. Kérlel. És rajtunk múlik, hogy erre mi hogyan reagálunk, hogyan viszonyulunk ezekre a késztetésekre. Viszont ha elutasítjuk, elhárítjuk, ha sokat gyára sem hallgatunk rá, hallgatni rá az nem egyenlő azzal, hogy meghallom. Hallgatni rá, ezt a legvilágosabban Jelenések könyvében, a Laodicei üzenetben a tanács tartalmazza, a tanács utáni ige szakasz, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja, és ha megnyitja. Ha csak az első történik, hogy meghallja. Hallom, hallom, kellemetlen, azt már nem tenném meg, erről nem mondok le. Hallom, zörget, zavar. Nem történik meg a kívánt változás. Nem tér be az életébe Jézus. Ha valaki meghallja és megnyitja, ha mozdul rá, ha beengedi, kerül, amibe kerül. Ha bármiről kell lemondanom, ha bármit kell megtennem, csak az ő társaságát ne kelljen nélkülöznöm, akkor bemegy hozzá, és azt mondja, vele vacsorálok, egy meghitt szeretett közösséget ápol vele.
A cselekedet a legfontosabb.
Abban nyilvánul meg a cselekedetben, hogy valóban élő hittel fogadtuk-e, elfogadtuk-e a hívást, a kérést, így van. Viszont van egy megdöbbentő kijelentés, ugye, hogyha végleg elutasítjuk, és többszörösen elhárítjuk, és nem mozdulunk, nem cselekszünk, akkor ő nem erőlteti magát ránk. Viszont így hangzik, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Az nem az övé. Annak nincs köze Istenhez, nincs köze Krisztushoz. Ha nem az övé, akkor kié? Magunkéi vagyunk? Ilyen nincs. Itt a Földön, jelenlegi állapotunkban, elbukott állapotunkban vagy egyik, vagy másik hatalomhoz tartozunk. Ki másé lehetne az ember ebben az esetben, mint akinek átadja magát? Ugye? Kisöpört, de üres a ház. Ez is ismerős ugye a Bibliából. Máté evangélium a 12. fejezetében a 45. vers szól erről, hogyha üres a ház, ha nincs lakója, ha a Szentlélek és Isten nem lakik benne, a lakás az tartós jelenlétet igényel, vagy jelent, nem csak vendégszerűen átvonul, hanem lakik. És mit mond? Akkor a gonosz maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és visszatér, azt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Mert megindult a lejtőn, elkezdődött a megsötétedés, az ige nem finomkodik, erős szavakkal és hasonlatokkal szemlélteti, megdöbbentően erős hasonlatokkal, amit így mond az ige, azért idézem, mert a Szentírásban található. Az ebb visszatért okádására.
Hogy a disznó visszafekszik a fertőben.
Igen, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy értjük, hogyha az ige ilyen erős szavakat tartalmaz, akkor van helyzet, amikor ki kell mondanunk, hogy ide juthat az ember. És ez egyből megtörténik. Egy folyamat indul el, Isten nem hagy magunkra azonnal, azt mondja, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű magad, marad, magát meg nem tagadhatja. De visszavonul. És ha gyakran kell visszavonulnia, és nem térünk hozzá teljes szívvel, mindent elrendezve, akkor elindulunk egy lejtőn. És tudjuk, hogy egy lejtőn lefelé indulni, az mit jelent? A gravitáció is húz. Minek felel meg a gravitáció a mi esetünkben? Az emberi természetünk, a megromlott, elbukott emberi természetünk esendőségének, gyarlóságnak fordítja a Biblia, vagyis eleve ebbe az irányba húz a természetünk. És hogy megindulunk lefelé, az egyre gyorsul. Tehát jobb meg nem indulni, jobb egyből, amikor halljuk, érezzük a Szentlélek érintését, akkor arra reagálni és pozitívan válaszolni rá. Ezért mondja az ige, ugye jövő héten úrvacsora lesz. Ezért mondja, hogy vizsgálja meg azért az ember magát, nem mást, minden esetben magunkat, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert ha nem, akkor, mit mond, ítéletet eszik és iszik magának. Milyen érdekes, nem szójáték, de milyen érdekes, hogy élet vagy ítélet. Egyetlen vesző különbség van a két szó között, egy i betű. Élet vagy ítélet. De ég és föld a kettő közti különbség. És vigyázzunk még azért is, mert az ige élő és ható. Hatása és hatalma van. Ezt tapasztaltuk is, hiszen azt hiszem ezért vagyunk itt, mert megérintett már bennünket. Tehát hatása és hatalma van, és amely ige nem lágyít, az megkeményít. Ez egy olyan törvényszerűség, ami alól nincs kivétel. Amely ige nem lágyít, az megkeményít. Amitől a szívünk, ha érint bennünket, érezzük, nem lágyul, nem alakul ki bennünk egy készség, egy feléfordulás, egy bárminek a vállalása, csak hogy el ne szakadjunk a Szentlélektől. Ha nem lágyít, akkor ugyanazzal a lelki mozdulattal már is keményedtünk egyet. Törvényszerű ez, nincs középút, lágyulás vagy keményedés. Az ige nem hatástalan. Ugye azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 4. rész 12. versében, hogy az ige élő és ható. Élő és ható. Élesebb minden kétélű, minden fegyvernél, ugye kétélű fegyvernek nevezi a Biblia. Milyen különleges hasonlat. És azt olvassuk itt, hogy mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Előtte nyitott könyv. Az életünk, tetteink, gondolataink, érzelmeink, minden. Indulataink, minden tud. De ő nem elveszejteni akar, nem elítélni, ő felmenteni akar. Felmenteni akar ebben az ítéletben. Ezért mondja azt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert igaz, hogy fegyverhez hasonlítja, kétélű, éles kard. Mi az, hogy kétélű? Miért van jelentősége? Azzal lehet, ha mindkét oldalán él van, a legfinomabban és a leginkább roncsolásmentesen vágni minden irányban, ugye? Kimetszeni, alakítani. Kétélű, éles fegyverrel. Tehát ő alakít, ez okozhat sebeket. De erre nézve azt ígéri, hogy ha meg is sebez, ő be is kötöz. Megsebez, de be is kötöz. Ő képes azokat a sebeinket is, amiket ezek során szerzünk, bekötözni, begyógyítani, hogy ne maradjon nyoma sem. Viszont olvasunk egy nagyon komoly figyelmeztetést is, Példabeszédek könyve 29. fejezete első versében, ami így hangzik, hogy aki a feddésekre is nyakas marad, végül összetörik gyógyíthatatlanul. Két különböző helyzet. Ő megsebez, de be is kötöz. Bekötöz, meggyógyít, helyreállít. Itt egy más helyzettel találkozunk. Aki a feddésekre is nyakas marad, végül összetörik gyógyíthatatlanul. Ha a nagy orvos nem tudta meggyógyítani, akkor nincs számára gyógyír. És mi vár arra az emberre, aki ide jut? Azt olvassuk az igében, hogy az ítéletnek valami rettenetes várása. Hol írja ezt az ige? Milyen előzmények után? Így olvasom az igében. Egy pillanat már is. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 26. versétől. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. És mit fűz még hozzá? Nézzük csak meg. Azt mondja, aki megveti a Mózes törvényét két vagy három tanúbizonyságra, irgalom nélkül meghal. Mire vonatkozik ez? Ószövetségi isteni rendtartás volt. Két vagy három tanúvallomásra, ha két vagy három ember megerősített valamilyen rossz dolgot, hogy ez úgy történt, azt mondja, két vagy három tanúvallomására megáll minden dolog. Ez Istentől való rendtartás. Itt pedig azt mondja, aki megveti a Mózes törvényét, hogy két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal, gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. A kegyelemnek lelkét bántalmazza, nem csak megszomorítja, hanem bántalmazza. Ezek azért nagyon súlyos, súlyos szavak. És még egy-két igét szeretnék röviden felolvasni. Ézsaiás könyvében találkozunk azzal az igével, hogy mi az, ami vár arra az emberre, aki mindezeket semmibe veszi. Itt olvassuk, hogy milyen egy leírás tartalmaz a bekövetkezendő végső eseményekről, azokra nézve, és arra nézve, akinek az életében ez nem végezhette el a szükséges, megtisztító munkát. Későn kapott észbe, vagy talán még akkor sem. És azt olvasom Ézsaiás könyve 8. rész 22. versében. Bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed, megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, s aztán a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Micsoda szavak ezek. Néz, kapaszkodó, menedék után kutatva, de nincs sehol semmi. Csak átkozódik, még ekkor is. Földre tekint, de mindent nyomor, sötétség, szorongatás éjszakája. Ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Megdöbbentő, fájdalmas kijelentés ez is. És a következő, amit olvasok Máté evangélium 22. fejezetéből, ahol egy olyan kifejezéssel találkozunk, hogy vessétek a külső sötétségre, mondja Jézus. Vessétek a külső sötétségre. Hol írja ezt, és kikre vonatkozik ez az ige? Így olvasom Máté evangéliumában a 22. fejezet 13. versében. Ugye ez a fejezet a királyi mennyegző példázat, amikor a király kimegy és megtekinti az összegyűlt vendégsereget, akik a hívására hallgattak és megjelentek, részt akartak venni. És azt mondja, hogy így olvasom, hogy akkor látott egy embert, kinek nem volt megfelelő mennyegzői ruhája, és mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád. Ő pedig hallgatott. Nincs mentség. Ez adatott a mennyegzői ruha. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek ki, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogvacogás. Pontosított fordításban. Ezt sem akarom hosszan magyarázni, mert értjük, tisztán halljuk, és értjük mindannyian. Talán még egy dolgot mondanék, van még egy jelkép a Szentlélek személyére, munkájára vonatkozóan az eddigieken kívül is, ez pedig az a halk és szelíd hang, amit Illés is hallott akkor, mikor a rossz lelki állapotba került. És aki erre is nyakas, marad erre a belső, lelkiismereten keresztül készthető halk és szelíd hangra, ott nincs többé Istennek sem mit tennie. Ott nincs lehetőség a változásra, a megújulásra, a segítségre, a kapaszkodóra és semmi egyébre. Egy pillanat. Kérek elnézést, most nem találok egy igét. Amit szeretnék a végére szállni. Igen, megvan. Habakkuk próféta könyvében is találunk egy rövid leírást arra vonatkozóan, hogy milyen helyzet lesz az idők végén itt a Földön, mi vár az emberiségre. Dökhalál, nyomorúság, láz, csapások tömege, amit nehéz ennél érzékletesebben lefesteni. És azt olvassuk itt, hogy mit mond az a próféta, miután mindezt neki Isten megmutatta. Habakuk próféta könyve 3. fejezet 16. versétől olvasom. Hallám és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim. Hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Hogy ez a legfőbb cél, hogy mindent ennek vet alá, ez a készülésének az időszaka, hogy majd nyugton lehessen abban az időben, a nyomorúság napján. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a jó az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Ezzel szeretném zárni a mai alkalmunkat, ezzel az igével. Itt a két véglet. Nyomorúság, sötétség, külső sötétség, reménytelenség, kétségbeesés, elveszés. És örvendezni a legreménytelnebbnek, a legsivárabbnak, ijesztőbbnek tűnő körülmények között is. Örvendezni az én megtartó Istenemben. Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy vegyük komolyan, vegyük a szívünkre ezeket az igéket, ezeket a kérleléseket, hogy készüljünk fel, és ebben lehessen majd részünk, ebben az örvendezésben, az egyéb rosszak helyett. Isten segítsen ebben mindannyiunkat. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és abban a hitben, reménységben jövünk hozzád, hogy aki te hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Mindnyájan sokképpen vétkeztünk és vétkezünk, de szeretnénk megtisztulni, megszabadulni, megmosódni, hozzád tartozni, a lelkünkbe fogadni téged, és veled maradni egy örökké valóságon át. Kérünk téged, Istenünk, segíts bennünket, hogy azt az előkészületet, amire szükség van, ettől ne húzódozzunk, vonakodjunk, ne riadjunk vissza, sem restség, sem önérzetesség, vagy semmi más egyéb dolog miatt. Kérünk, hogy a te szent lelked adjon késztetést halk és szelíd hang által a jóra, és segíts minden kivetni valóval szembefordulnunk, hogy megállhassunk előtted, hogy megmoshass, megtisztíthass, magadhoz fogadhass, és megállthassál bennünket, és hogy majd kitölthess ránk a késői idő, eső idején a te szent lelked teljességét is. Köszönjük, hogy erre készítesz bennünket, és köszönjük, hogy imánkat meghallgatod Jézus nevében. Amen.